ezt a sok jóért hálát adni, amit kaptunk a jó Istentől, és jó előre tekinteni is a jövőbe. Jó egy kicsit szétnézni világunkban is ilyenkor, hogy milyen állapotok vannak, és ennek alapján mi várható a jövőben. És a közeli jövőre is szeretném, ha előre tekintenénk, mert ezt már mondhatjuk, azt hiszem, hogy a közeli jövő, az Úr Jézus eljövetele és az örök élet. És itt szeretném, hogyha ma időzne a mi gondolatunk, erről gondolkodnánk, hogy milyen is lesz az örök élet, mi az, amiért küzdünk, mi az, amiért elviselünk nehézségeket, szenvedéseket, mi az, aminek erőt kell adnia a mi életünkben. Jó, hogyha erőt ad a mi életünkben. Tehát ilyen gondolatokkal szeretnék foglalkozni. Tehát először is ugye azt látható világunkban, hogy a természet egyre mélyebb, egyre mélyülő válságba kerül, és már a tudósok is nyíltan elmondják, hogy ha ez így folytatódik, akkor csak néhány évtizede van Földünknek, és vége, elpusztul az élet a Földön, lehetetlenné válik az élet. És ez egybehangzóan hat a Biblia tanúságtételével, amit Ézsaiás 24. fejezetében olvashatunk, hogy gyászol és meg elhervad a föld. Tehát Ézsaiás 24, mert az ember áthágta az Isten beszédét, az Isten törvényeit, és ezért ez következik az emberre. A Ézsaiás 24, a harmadik verstől olvasok néhány verset. Megüresítetvén megüresítették a föld, és elpusztítvatán elpusztítatik, mert az Úr szólt e beszédet. Gyászol és megromol a föld, elhervad és megromol a földnek kereksége, elhervadnak a föld népének nagyjai, a föld megfertőztetett lakosai által, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök szövetséget. Ezért átok emészti meg a földet, és lakolnak a rajta lakók, ezért megégnek a földnek lakói, és kevés ember marad meg. És ugye valóban ezek az igék napjainkban teljesednek, hogy globálisan látjuk ezt a megfertőztetést. Az ember kizsákmányolta a földet, a természetet, nem jó gazdaként bánt vele, az önzése jeleit lehet mindenhol látni, és ezért átok emészti meg a földet, megengedi a jó Isten ennek a következményét, és még érdekes, hogy itt a hatodik versben azt is olvassuk, hogy megégnek a földnek lakói. Érdekes most például az ausztráliai tüzekre gondolni, hogy milyen hatalmas területen ég a ausztrál erdők, pálmaerdők, pálmaligetek, és Sydney körül is, és nehezen tudják oltani. Tehát ilyen nyomorúságok vesznek körül bennünket, és de jó ennek hátterén látni azt a Biblia reménységét, amit tükröz. Az Isten mindezek mellett elmondja, hogy új eget és új földet teremtek, tehát az örökkévaló földet készíti Isten, az örök életet készíti az Isten. Ugye a Biblia eleje beszél az Édenről, az első emberpár életéről, bűnesetről, és a Biblia vége beszél az újjáteremtett földről. Ugye, mint egy keretben van az emberiség történelme, amely most zajlik több évezer év óta, és láthatjuk, hogy már a végéhez közeleg ez a küzdelem, a jó és a gonosz küzdelme, és a sátán ugye a mennyben azt állította, hogy az ő elmélete az jobb, mint az Isten törvénye, mint az Isten rendje, És ugye több ezer év alatt most már mindenki számára láthatóvá vált, hogy az önzés az hová vezetett, és tönkretette a Földet. Miért is szükséges időnként az örök életre gondolni, az eljövendő világgal foglalkozni? Ugye egy harctéren milyen fontos az, hogy legyen az embernek fegyverzete, védelmi öltözete. Az Efézusi levél 6. fejezetében olvashatunk erről a védelmi öltözetről, és ott kitér a fej védelmére, a sisakra, az üdvösség sisakját is említi Pál apostol, hogy milyen fontos ugye egy harctéren, hogy ez a sisak a katona fején legyen, hiszen a fejet, a gondolkodást tudja védeni, és ugyanilyen fontos, hogy a mi gondolatainkban ott legyen a cél, ott legyen az örök életnek a képe, a reménysége, hogy a hétköznapi küzdelmeinkben meg tudjuk vívni ezt a csatát, hogy erőt adjon, hogy tovább tudjon segíteni bennünket. Hogyan győztek a hit hősök, az őseink? Mit lehet olvasni, akik beléptek a mennybe? Mit lehet olvasni a Bibliában? Mi adott erőt a hithősöknek? Ugye a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében olvasuk a több ilyen hithősről, például Ábrahámról. A 10. versben azt olvashatjuk, hogy várja az alapokkal bíró várost, amelynek az építője és alkotója Isten. Tehát neki is ez adott erőt, hogy előre tekintett, és várta azt az örök várost, amit az Isten alkot, és az Isten ígéreteibe kapaszkodott, és abból tudott erőt meríteni. Mint idegen és vándor úgy érezte magát, és úgy is élte az ő napjait, nem úgy rendezkedett be, mint hogyha már itt lenne az örök élet, hanem annak megfelelően, hogy csak vándor élet, és a cél, az örök élet, az majd ezután fog következni. És hogyan néztek a jelen életre a többi győzők, hithősök, Zsidókhoz írt levél 11. fejezet 13. versében olvashatjuk, hogy úgy tekintettek rá, hogy idegenek és vándorok a földön. Tehát itt is a cél, az örök élet, az szemük előtt rebegett. Tudják ők is, hogy a bűnvilágában a béke, a nyugalom, a boldogság az csak pillanatig tart. És az elmúrás, a romlás látványa, az pedig mindenre árnyat vet, mindenhol ott van. Hogyan jellemzi Mózes az emberi életet? A 90. Zsoltárban olvashatunk róla, hogy a mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mint a repülnénk. Ugye gondolom, hogy mindannyian érezzük ezt, hogy ma is ugyanígy az emberi élet tele van szenvedéssel, nyomorúsággal, fáradtsággal, és ugye repülnek a napok. Tova tűnnek, nem régen volt nyár, már itt a tél, itt az év vége, tehát repül az idő, repülnek a napok, az évek. Mózesről is megemlékezik ez a Zsidókhoz írt levél 11. fejezete, 26. 27. versben azt olvashatjuk, hogy ő a megjutalmazásra tekintett, mintha látta volna a láthatatlant. Tehát az ő életében is fontos volt az örök élet reménysége, a láthatatlan, a megjutalmazás. A Zsidókhoz írt levél 13. fejezete 14. versben ezt olvassuk, hogy nincs itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. Tehát ez lebegett a hithősök szeme előtt is, az örök élet reménysége. És vajon a mi hétköznapjainkban ott van-e ez a reménység? Ad-e nekünk erőt? ad-e nekünk tanácsot, bölcsességet abban, hogy most mi a fontos, mi a lényegtelen, miért fáradunk, mire pazaroljuk az időt, az erőnket, ad-e ebben értékrendet. Jelent ez célt szemünk előtt, hogy ennek fényében éljük-e a napjainkat. És nézzünk egy kicsit vissza a Biblia elejére, hogy milyen volt az Éden, és hogy milyen lesz majd az új Éden, amikor a Mózes első könyve első fejezete 31. versében azt olvashatjuk, vagy azt láthatjuk, hogy Isten visszatekintett a teremtésre, és azt állapította meg, hogy minden igen jó. Tehát tökéletes volt az Éden. Nem emberi mértékkel, nem emberi mércével, hanem az Isten mércéjével is tökéletes. Milyen volt az ember testi, lelki állapota teremtéskor? Ugye tudjuk, hogy azt olvassuk, hogy az Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket. Tehát bizonyos fokú hasonlóság van most is külsőleg köztünk és a teremtőnk között, és a lelki érzékenységünk, a lelki fogékonyságunkban is van hasonlóság. Azt olvashatjuk a Prédikátor könyve 7. fejezet 29. versében, hogy teremtette az embert Isten igaznak, egyenesnek, de ők kerestek sok kigondolást. Tehát igaz, egyenes, tiszta, becsületes. És ugye Ádámnak tökéletes lehetett a szervezete, fizikailag is erős, tiszta gondolkodású lehetett, hiszen Isten képmását ő viselte. És az, hogy gyakorlatilag több ezer év, 6000 év keresztül is az ember még fennmaradt, még létezünk, még élünk valahogyan, ez is azt mutatja, hogy milyen erős volt az a szervezet, ahogy indult, hogy még kibírta ezt a sok-sok bűn okozta nyomorúságot, károsító hatást. Ugye milyen ma az ember, láthatjuk, hogy gyenge a fizikumunk, az idegrendszerünk, a lelki állapot nagyon labilis, még az időjárás, a frontok is ugye mennyire tudják befolyásolni. Sokszor azt látjuk, hogy egyik betegségből kikerül az ember, már is ott a következő betegség. A járványok is sok-sok embert lebetegítenek, és sokan már betegen is születnek, örökletes betegségekkel, fogékonyak bizonyos betegségekre. Tehát gyenge az ember fizikuma, idegrendszere, testileg, lelkileg legyengült. És azt tudjuk a Bibliából, hogy az újjáteremtéskor viszont az ember megőrzi a bizonyos egyéniségére jellemző jegyeket, tehát megismerjük a másikat, mint ahogy a tanítványok is, ha egy idő után is, de felismerték a mesterüket, és az Úr Jézus feltámadása az ember újjáteremtésének az előképe, vagy hasonlóan képzelhetjük el az újjáteremtett embert. Tehát bizonyos vonások megmaradnak, és felismerhetők lesznek. Ja, milyen nagy dolog volt az, hogy az Édenben az első ember pár színről színre találkozhatott Istennel, beszélgethetett vele, angyalokkal. Sajnos a bűn elkövetése után mindez a lehetőség megszakadt, de az új földön majd ismét helyreáll ez az állapot, és ismét találkozhatunk Teremtővel, és az angyalokkal is színről színre. Ugye azt láttuk, hogy Sátánnak az volt a célja, hogy az emberiséget elszakítsa Istentől, elpusztítsa. Ugye látjuk, hogy a romlás az nagyon nagy mértékű, de ezt nem tudta teljes mértékben véghez vinni. Mindig volt egy maradék a történelem során, és az utolsó napokig lesz egy olyan nép, aki ragaszkodik az Isten beszédéhez, aki hűséges, és azt olvashatjuk az Efézusi levél elején, Efézus 1:4-től, hogy Isten ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban. Tehát nem adta fel Isten a tervet, hogy az emberiséget a mennyel ismét egybevonja, egybeszerkeszte. Sátán nem tudta ezt meghiúsítani. És ezt olvashatjuk a Jelenések könyve 21. fejezetében, a 3. versben, hogy íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. Tehát ismét helyreáll az édeni állapot, a színről színre való látás. Aztán a Jelenések könyve végén, a 21. fejezet 22. versében olvashatjuk, hogy templomot nem láttam abban, mert az Úr a mindenható Istennek temploma, és a bárány, az egész menny egyetlen boldog, egyesült család lesz. Tehát nem szükséges külön hely ahhoz, hogy az Istennel találkozhassunk, mert színről színre találkozhatunk Teremtőnkkel. Milyen volt az Édenben a tevékenység? Unatkoztak-e ősszüleink? Ugye nem olvashatunk ilyet, hogy unatkoztak. Nem volt unalmas. És azt olvashatjuk Ellen White-tól, hogy Ádám a szellemi és fizikai tevékenységben lelte életének egyik legfőbb örömét. Ugye örömteli volt számára a tevékenység. Nem volt a munka fárasztó, mint ahogy manapság sokszor szinte rabszolga munkát végez az ember, és elfárad testileg, lelkileg is benne, és az új földön a lesz tevékenység, mindig lesz újabb és újabb feladat, nem lesz vége a feladatnak, ami már nem lesz fárasztó, hanem örömteli lesz. Azt is tudjuk, hogy a mennyben senki nem igényli, vagy kívánja a pihenést, éppen miatt, mert nem lesz fáradtság a munkában. Ellen White azt írja az Utolsó napok eseményei könyvben, hogy senki nem fárad bele az Isten szolgálatába és nevének dicsőítésébe. Mindig a hajnal frissességét érezzük magunkon, és a reggelnek soha nem lesz vége. Az ismeretek befogadása nem fogja kifárasztani az elmét, vagy kimeríteni az erőt. Ugye milyen az, amikor reggel felébred az ember? Ugye akkor a legerősebb, legfrissebb, legtöbb tevékenységre képes. Tehát, és az ismeretek, a mindig újabb, ami feltárul majd az ember előtt, nem lesz fárasztó, nem lesz unalmas, nem meríti ki az erőt, mindig újabbat és újabbat ismerhetünk fel. Tudjuk azt, hogy fejedelemségek, hatalmasságok, uraságokról beszél a Biblia. Tehát sok-sok teremtménye van Istennek. Kerubok, szeráfok az angyalok között. Sok-sok mindent nem tudunk róluk. Milyen lesz majd, amikor ezek az ismeretek mind feltárulnak előttünk, mikor beszélgethetünk velük. Mikor azzal az angyallal beszélgethetünk majd, aki az életünket a mindennapunkon elkísért, mindig mellettünk volt. Ugye az is milyen hatalmas dolog volt, hatalmas dolog lesz. Aztán nézzük egy kicsit a növényvilágot, hogy milyen is lett a bűneset után, azt olvashatjuk, hogy Mózes első könyve 3. fejezet 18. versében, hogy tövist és bogácskórót terem. Tehát tudjuk, hogy Isten egyetlen mérgező növény sem teremtett, hanem a bűneset után alakultak ki ezek. A bűn mindenre elhatott. Az állatvilágra, a növényvilágra mindenre elhatott, és az újföldön ezek sem lesznek. Tehát nem kell gyomlálni, nem kell a tövisekkel foglalkozni, hanem csak olyan növények lesznek, amelyek nem okoznak kárt, nem okoznak bajt, hanem hasznosak, olyan, mint a cédrusok. A Ézsaiás könyve 55. fejezetében, 12. verstől olvashatunk arról, hogy a tövis helyett ciprus növekedik, és a bolgáncs helyett mirtusz. Tehát csupa szép növény és kellemes illatú növény a mirtusz, és tudjuk, ilyen lesz az új Éden. Tudjuk, hogy az Éden kertjét Isten bezárta, kerubok őrizték a bejáratot, és egy idő után elvitte. Az életfája eltűnt, hogy az életfája levelei szolgálták azt, hogy az élet fennmaradjon, és ugye a bűnt elkövető első emberpár ezt nem fogyaszthatta, nem maradhatott fel örökké a bűnös élet. Ma az élet fájának a leveleit az Isten beszéde jelenti. Az Isten beszédével, ha táplálkozunk, az olyan hatású, mint az élet fája levelei. A földi életünket is éltetik, segítik, és előkészítenek bennünket a mennyei életre. És a Jelenések könyve végén olvashatjuk, hogy mi is az Édenbe, az új Édenbe, az örök életre való belépésnek a feltétele. Jelenések 22:14. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az élet fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. Hogy az embert az Édenből az Isten iránti engedetlenség zárta ki. Egy ponton indult el az engedetlenség, a bűn, és látjuk, hogy micsoda, a bűnnek micsoda zsilipje nyílt meg ezáltal. Tehát az új Édenbe való bekerülésnek is ez a feltétele. Az Isten parancsolatainak való engedelmesség, ahhoz való hűség. És ugye nem lehet olyat mondani, hogy na akkor én egy részét megtartom, egy része lényeges, más része nem lényeges, hiszen egyetlen ponton, ha nem tartjuk meg a törvényt, az ugye azt olvashatjuk Jakab levelében, hogy az egész törvényt, aki egy ponton megszedi, az egész törvény megrontásában vétkes, tehát nem lehet szelektálni, az Isten minden beszéde, minden törvénye tökéletes. Na most egy tökéletes törvényt áthágni, az már rombolást hoz, és ugyanazt indítja el, mint ami indult a Földön. Tehát Isten valamennyi parancsolata, betöltése szükséges, és nem csak az új Édenbe, az új Földön válik szükségessé, hanem már itt is Isten ad erőt, bölcsességet hozzá. Ézsaiás könyve 60. fejezete 18. versében olvashatunk egy proféciát az új földről. Nem hallatik többé erőszaktétel földeden, pusztítás és romlás határaidban. A nemzeteknek nem lesz más törvényük, mint Isten törvénye. Tehát ugye milyen nehéz elgondolni azt, hogy nem lesz erőszak, nem lesz rombolás, nem lesz háború. Most tegnap nézegettem egy kicsit az interneten a híreket, és úgy ráakadt a tekintetem egy képsorra, hogy milyen katasztrófák voltak a Földön, és hogy például Jemenben a polgárháború több éve, hogy több mint 80 ezer gyermek éhen halását okozta. Ugye ilyen borzalmakat okoz a háború, a pusztítás, és örülhetünk, hogy az új földön semmilyen nem lesz. Nem lesz halál. A 1 Korintus 15:53-tól olvashatjuk, hogy Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Tehát megszűnik a halál, ugye a bűn következménye, a bűn fullánkja a halál, ezt mondja a Biblia. Istennek meg kell engedni addig a halált, ugye az első halálban mindenkinek része van, része lesz, kivéve azoknak, akik élve élik meg az Úr Jézus eljövetelét, de a második halál az a döntő, hogy abban kinek lesz része és kinek nem. és nem lesz kísértés, nem lesz sátán. Tehát az egész menny fellélegezhet. A Ellen White írja, hogy, illetve bocsánat, a Bibliában hogy olvashatunk, hogy Jelenések könyve 21. fejezetben, hogy a városnak nincs szüksége napra, sem a holdra, hol hogy világítsanak benne, mert az Isten dicsősége világosította azt, és annak szövét neki a bárány. Tehát a holdfénye olyan lesz, mint a napé, a napragyogása mainak hétszerese lesz. Hát elképzelhetetlen, hogy milyen változások lesznek. Nem lesz éjszaka, nem lesz szükség szövétnekre, napvilágra. Nem kell majd pihennie az embernek, aludnia az embernek, mert nem lesz fáradtság. Tehát ezek még olyan meseszerűen tűnnek, de az a jó, hogy az Isten mondja, és amit az Isten mondott, eddig is mind beteljesedett, és a jövőben is miért ne teljesedne meg, tehát teljesen megbízhatunk benne. Mennyire értékeljük, vesszük komolyan, hogy a mennyei állampolgárságot elérhető számunkra, hogy ezt készítette Isten. Fontos ez számunkra. Minden nappal tudjuk, hogy közelebb kerülünk Jézus visszajöveteléhez, akár megérjük érve, akár elaltat bennünket, és milyen kincseket vihetünk az örök életbe. Mi az, amik kincsek maradnak? Hogyan lehet bemenni az országba, Isten országába? Ugye Péter második levelében olvashatunk arról a első fejezet 11. versében, hogy lehet gazdagon bemenni, és lehet tűzből kikapott üszökként bemenni. Tehát az első, amikor valaki gazdagon kerül be az Isten országába, az annyit jelent, hogy semmiféle fizikai gazdagságra ne gondoljunk itt, hanem az azt jelzi, hogy milyen sokakért tudott munkálkodni a jó Istennel együtt, és mennyei kincseket tudott gyűjteni, és emberekért tudott tevékenykedni, akik végül aztán döntöttek az Isten mellett, elfogadták a jó Isten kegyelmét, segítségét, és ők is részesei lesznek az örök életnek. Tehát ezek a mennyei kincsek, a mennyei koronának a égkövei, de lehet sajnos szegényen is bekerülni a mennybe. Például gondoljunk csak egy lótra, aki ugyan ott lesz a mennyben, de viszont a szerettei már valószínűleg nem lesznek ott. Családja nem lesz ott, elveszítette. Ő azt gondolta, hogy a gazdag városban is megőrizheti az ő tisztaságát, ugye Sodoma lakójaként. Nem vette komolyan az Isten intését, hogy tartsa távol magát ezektől, de a gazdagság vonzotta őt, és ezt választotta, és látjuk, hogy olyan erős volt a környezetnek a befolyása a családjára, hogy őket nem tudta megmenteni már. Az angyal nem tudta őket kihozni Sodomából. Mikor Lót beszélt a fiainak, lányainak, akkor úgy tűnt, mintha viccelne, nem vették őt komolyan. Tehát sajnos ő tűzből kikapott üszökként kerül be a örök életbe. Milyen jó az, hogy most még itt a földön vagyunk, és még ez változhat. Hogy ne szegényen kerüljünk be az örök életbe, hanem ma még munkálkodhatunk emberekért, hogy általunk mások is megismerjék az Isten szabadítását, reménységét. Ugye azt lehet látni, hogy így a természet összeomlását látva emberek ezt érzékelve a bőrükön, ugye a klímaváltozást, az egyre melegebb időket, egyre szélsőségesebb időjárást mindenki érzékeli. És egyre többen félnek a jövőtől, egyre több a depressziós ember is. És a fiatalokat is ez a látvány, a jövő kép, ez megviseli. És milyen hatalmas dolog a Biblia evangéliuma, a Biblia jó híre, hogy bár sajnos be kell következnie annak, hogy a Föld elpusztul, de viszont Istennek van egy mentő, egy szabadító terve, amit mindenki elfogadhat. Ugye azt látjuk, hogy a világ kormányai nem igazán tesznek azért, hogy változzon a környezetszennyezés, pedig a tudósok feketén-fehéren leírják, bebizonyították a mérések alapján, hogy mi várható, és még így sem veszik komolyan a nemzetek vezetői, akik tehetnének valamit ennek elhárítására, de viszont egyénileg lehet megmenekülni. Az Isten utat készít mindenki számára, hogy megmeneküljön, és az örök életre, a mennybe bejuthasson. Pál apostol írásában hogyan látjuk, hogy ő hogyan értékelte. Értékelte ezt a mennynek a lehetőségét, az örök élet lehetőségét. Azt írja a korintusi gyülekezetnek az első levélben, a 9. fejezet 24. versétől olvashatjuk, hogy nem bizonytalanra futok. Aztán a második levélben, a korintusiakhoz írt második levél, 4. fejezete, 17. versében, hogy a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szereznékünk. Tehát őnek is ez adott erőt, hogy előre tekintett, a mennyre tekintett, örök dicsőségre tekintett. Ugye pedig hát tele volt az élete szenvedéssel, a 11. fejezet 24. versétől olvashatjuk, hogy mi mindent kellett elszenvednie, verést, hajótörést, sok-sok szenvedést, és mégis ezt így tudja értékelni, hogy pillanatnyi könnyű szenvedés. Tehát a menny fényében, az örök élet fényében a jelen pillanatnyi nyomorúsága szenvedése az csak könnyűvé vált Pál apostol számára, és ugyanígy segítheti a mi nehézségeinket, a mi szenvedéseinket, fáradtságunkat elviselni a hétköznapokban is az a tudat, hogy ez csak egy átmeneti időszak, és ez az Isten készít egy tökéletes világot. Pál apostol írja, hogy olyan országot készít, amit szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg sem gondol, tehát olyan csodálatos lesz. Ma már azért elég sok mindenben ott van a környezeti ártalmak nyoma, de azért még talán vannak olyan szigetek, amelyek érintetlenek, egy Galápagos sziget talán még, és ott láthatjuk, hogy milyen is lehetett a kezdeti Éden, és egy némi fogalmunk lehet arról, hogy az Isten teremtői hatalmáról is, hogy milyen is lesz majd az új föld, amit készít Isten. És Jelenések könyvéből szeretnék még idézni egy gondolatot, Jelenések könyve 14. fejezet első versétől. János apostol a mennyben látta a bárányt állni a Sion hegyén, és vele a 144 ezret, akiknek homlokán írva volt az ő atyuknak neve. Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. Ezek azok, akik követik a bárányt valahol vegy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és báránynak zsengéjül. Az ő szájukban nem találtatott álnokság, mert az Isten királyi széke előtt fedhetetlenek. Itt van a szentek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Tehát milyen hatalmas dolgokat ír le itt János apostol, hogy akik győztek, ez a 144 ezer, akit látott János apostolt, ez a végidejéről, a nagy nyomorúságban élt, és olvashatjuk máshol, hogy megmosták ruháikat, megfehérítették a bárány vérében. Tehát ezek eljutnak a jellem tisztaságára, tökéletes tisztaságára, követik a bárányt, valahová megy. szájukban nem találtatott álnokság. Tehát milyen csúcsokra jutnak el. És ez előttünk áll, ez a lehetőség. Mi is eljuthatunk ezekre a csúcsokra. De csak úgy, ahogy az Isten beszéde mondja, hogy követik a bárányt. Jézus életének a példáját követik az életük minden dolgában. A jó pásztort, ismerik a hangját, megbíznak vezetésében, még ha nehéz úton is, meredek úton is vezeti őket, de biztosan célba viszi őket. Az Úr Jézus mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem én általam. Tehát az Úr Jézust követve biztosan célba lehet érni. Milyen áron vásárolta meg nekünk Jézus ezt az örök életet? Ugye kimondhatatlan áldozat az Isten, kimondhatatlan ajándéka. Róma 6.23-ban olvashatjuk, hogy a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Jézus Krisztusban. Tehát Isten kegyelmi ajándéka az örök élet. A bűneink következménye a halál lenne. De ezért jött el Jézus, és hozta meg az ő kimondhatatlan áldozatát, hogy ne kelljen nekünk meghalni, akik változni akarunk. Kapott az emberiség még egy lehetőséget. Jézus halt meg helyettünk, és nekünk viszont az ajtó, a menny ajtaja nyitva van. És csak rajtunk múlik az, hogy elfogadjuk ezt az ajándékot, élünk-e ezzel az ajándékkal. És Isten tudjuk, hogy az ő ajándékait nem csak nekünk szánja, hanem arra szánja, hogy másokkal is megosszuk ezt, és másokatnak is reménységet tudjunk mondani, adni. A Biblia reménységét tudjuk tolmácsolni. Az Isten jellemét be tudjuk mutatni. Kívánom, hogy a hétköznapokban is gondolkodjunk erről az örök életről, erről az ajándékról, amit kaphatunk, és adjon nekünk erőt, és lássuk ennek a fényében a mi hétköznapi életünket, hogy mire fordítjuk az időnket, erőnket, mi az igazi érték, mi az örök érték, ami megmaradhat. Ne gyűjtsünk kincseket itt a világban. Ugye az Úr Jézus mondta a hegyi beszédben, amit a moly megemészt, a tolvajok ellopnak, a rozsda megemészt, hanem mennyei kincseket gyűjtsünk. Talán még Pál apostoltól idéznék egy igét, amit Timóteusnak mondott. 1 Timóteus 6.12-ben olvashatunk, hogy harcold meg a hitnek nemes és szép harcát. Így beszél a Pál apostol erről a harcról, erről a küzdelemről, amit az énünkkel meg kell vívni, amit az önző természetünkkel nekünk kell megvívni az Isten segítségével, hogy nemes és szép harc. És ő elmondhatta már az élete végén, hogy ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Ezt a harcot senki sem kímélheti meg. Ettől senki sem menekülhet meg, aki be akar kerülni az örök életbe. És tudjuk, hogy Isten a Náhum könyvében olvashatunk orra, biztosítja azt, hogy nem lesz kétszer veszedelem. Tehát azért a bűnnek a fertőzését nem lehet még egyszer az új földre bevinni, hogy még egyszer nem ismétlődjön meg ez a földi sok-sok nyomorúság. Tehát kívánom, hogy mindannyian, hogy harcoljuk meg a hitnek nemes és szép arcát, és az örök élet fényében lássuk a mi nehézségeinket, és a Jóisten adjon minden ehhez erőt, vegyük igénybe azokat az eszközöket, amelyeket ő a mi győzelmünkhöz fontosnak tartott és adott a Bibliában. Ámen.
Szerető mennyei édesatyánk! Nagyon szépen köszönjük a Biblia világosságát, hogy ezáltal te beszéded által értjük meg az egész világunk helyzetét, a világunk állapotát, a bűntörténelmét. Köszönjük, hogy láthatjuk az Édentől az újjáteremtett földig, hogy te hogyan küzdesz az emberért, hogyan küzdesz a megmentésünkért. Olyan csodálatos, hogy nem adod fel a küzdelmet senkiért, hogy nem fáradtál bele ebbe a harcba. Olyan nehéz ezt az ajándékot, az örök élet ajándékát, lehetőségét megérteni, és olyan nehezen fogadja el az ember, olyan nehezen értjük meg, hogy te teremtőnk vagy, alkotónk vagy, aki jót akar nekünk, és azért írtad le a Bibliában ezeket, hogy a mi tanulságunkra legyenek. Urunk, láthatjuk, hogy a bűn történelme hová vezetett, hogy már globálisan világunk is a katasztrófa szélén áll, a természet is, és erkölcsileg is láthatjuk a sok-sok önzés következményét, sok nyomorúságot, szenvedést, harcot. Urunk, köszönjük, hogy ilyen világosságunk lehet, és segíts, Urunk, hogy ezt át tudjuk adni másoknak. Hiszen sokan nem tudnak erről, sokaknak nem világos a Biblia szava. Sátán elérte azt, hogy hazugságait fogadta el az emberiség, az emberek többsége. Urunk, segíts, hogy mi a te tiszta igédet tudjuk tolmácsolni, és a te jellemed tükrődjön rajtunk vissza, és bemutathassuk az embereknek azt, hogy azért a sok rosszért, ami van a Földön, nem te vagy a felelős, hanem van egy sátán, aki emberülő volt kezdettől fogva. Urunk, köszönjük, hogy még gyűjthetünk gazdagságot, kincseket a mennyre. Köszönjük, hogy az elmúlt évben is kegyelmeddel vettél körül szüntelen bennünket, minden nap te hordoztál bennünket, gondunkat viselted mindenben. Urunk, segíts, hogy erről egy percre se feledkezzünk rá, és ami hála a szívünkben szüntelen ott legyen. De ne csak szavakban álljon ez a hála, hanem ki is tudjuk fejezni a másik embertért, igyekezzünk megtenni mindent, amire lehetőségünk van. Köszönjük, hogy a Szentlélek adományát ígérted, Urunk, hogy mint ahogy a tanítványokat is tudta vezetni, a szavakat tudta formálni az ő ajkukon, bölcsességet adott, vezetett. Ugyanúgy nekünk is megígérted, Urunk, a Szentlélek ajándékát, amely képesség tehet arra, hogy a másik emberhez azt a szót szóljuk, amire szüksége van. Azt mondjuk, amire a lelke gyógyítására való. Urunk, köszönjük, hogy megígérted, hogy velünk leszel a világ végezetéig. Bár látható, hogy nagy nyomorúság küszöbén állunk, de nem kell, hogy megrettenjen a mi szívünk, hiszen a múltban is velünk voltál, és ígéreted szerint a jövőben is minden nyomorúságban velünk leszel. És a legszükségesebb dolgokkal ellátsz bennünket, testi dolgokkal és a lelki szükségletünkkel. Köszönjük, Urunk, hogy bár a Föld reménye, kilátástalan a jövője, de mégis a te igéd szerint reménnyel nézhetünk az örök élet felé, az eljövetelet felé, amely egy mennyegző lesz. Köszönjük, Urunk, ezt a világosságot, és segíts, hogy értékeljük azt az árat, azt az áldozatot, azt az ajándékot, amit adtál nekünk. Köszönjük az Úr Jézus érdemét. Amen.